Dicsőség és hála legyen az Úrnak. A Szentírásban olvasott szavak mindig megerősítenek bennünket hitünkben. Ilyenkor olyan erős vágy támad bennünk, Uram, tedd meg még egyszer. Tedd meg még egyszer, nem a mi érdemünkért, hanem a te neved tiszteletére, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy nem egy halott Istent szolgálunk, hanem egy olyan urat, aki odaadta az ő életét, aki feltámadt, aki megtartja az ő szavát, aki velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Soha ne felejtsük el, honnan jöttünk. Soha ne felejtsük el, hol lennénk ma, ha Isten nem gondoskodott volna rólunk kegyelmesen. Soha ne felejtsük el, hogy milyen kiváltság hinni abban, amit Isten ma az ő szaván keresztül mond nekünk. Amikor az első királyok 18-at olvassuk, mindkettőt megtaláljuk, a melankóliát, az örömöt, a reménységet és a várakozást. Úgy tűnik, itt minden összetalálkozik. Az öröm afelől, hogy Isten válaszol, hogy ő meghallgatja az imádságokat, hogy esőt küldött, hogy megerősítette, hogy ő az igaz Isten. És csak néhány napja annak, hogy ismét a Kármel hegyén jártunk. És ezúttal nem az emlékműhöz álltam, vagy mégis odaálltam, hogy ott lefotózzanak. Nem tudom, ki akarta és ki mondta, de nekem elegem volt abból, hogy lefotózzanak az így is emlékművel. De ettől függetlenül, akkoriban a Kármel hegyen voltunk szintén az így is emlékműnél. És a szívemben mégis egy hatalmas fájdalom támadt, és felemelkedett Istenhez gondolatom, Uram, mikor fogod megtenni? Mikor fogod visszaigazolni a te szavadat? Mikor fogsz válaszolni? A mi szavaink elszállnak, és nem érnek el semmit. De Isten szava véghez viszi azt, amire elküldte. És amennyiben aztán Isten ereje is hozzájárul ahhoz, hogy megerősítse azt, amit az ő szava szerint, ami az ő szava szerint történt, az abban a pillanatban Isten jelenlétének tagadhatatlan tanúbizonysága. És ha most mindezt így olvassuk és ismerjük a helyszíneket, a Kármel egyik oldalán a messze elnyúló Jezreel síkság a másik oldalon, újra megint a síkság, a másik síkság, ahol az a bizonyos patak van. És letekintettünk, és megmutatták nekünk, ott történt, ott van a patak, és ott vetett véget így is a Baál papjainak. Egy pillanatra oda tekintünk, aztán megint félrenézünk, mert túl nagy a fájdalom. Hiszen a mi Istenünk nem a történelem Istene, hanem egy olyan Isten, aki történelmet ír, teremt, aki ma is kiáll az ő szava mellett. Itt egy dolog feltűnt nekem, hogy most előszöre nem vagyok benne biztos, de egyértelműen az van itt írva, hogy elerett az eső. Hadd olvassam fel újra még egyszer. Itt minden bizonnyal az van írva, hogy az estvéri áldozat idején történt, Ezt már hangsúlyoztuk egy bizonyos ideje, de itt az esőről volt szó. Mit akartam ezzel hangsúlyozni? Az eső azután jött, miután ez az erőpróba bekövetkezett. Igen, ez volt a lényeg, a gondolatmenetem. Az eső azután jött, miután Illés próféta leszámolt az egész csőcselékkel. Ő tisztában volt azzal, hogy Isten arra rendelte, vagy jelölte ki őt, és küldte el, hogy az Úr nevében beszéljen és cselekedjen. És amikor Isten kinyilatkoztatta az ő hatalmát, és a Bál papjai kardélre lettek hányva, azután jött aztán az eső. Hogy ennek van-e valamilyen profétai jelentősége a mi korszakunkra nézve, hogy ez lesz a következő sorrend, azt csak Isten tudja egyedül. Egyet azonban mindenképpen tudunk. Isten megígérte, hogy Illés próféta eljön, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Ugyanígy tudjuk azt is, hogy Isten oltára fel lett állítva vagy emelve, hogy minden újra vissza lett szolgáltatva, és a szellem kardja arra kellene legyen használva, hogy valóban kimérjen egy végzetes, halálos csapást mindarra, ami nem isteni eredetű. És azután jön a késői eső. Mi mindannyian várjuk az esőt, csak hogy nincs a kezünkben a koncepció, az elképzelt tennivalók rendszere ennek a cél elérésére. Egy teljes áttekintésünk van ugyan, de nem ismerjük a részleteket vagy a sorrendet. Egy dolgot azonban tudunk. Isten nem hagy minket cserben üres kézzel. Ez nem lenne összhangban mindazzal, ami a múltban történt. Isten még soha nem mulasztotta el, hogy tanúságot tegyen arról, amit meghirdetett, megígért, majd valahogyan és valamikor az egész múlt, amit az egész múltban megvalósított. Egy Noénak sokáig kellett várnia ugyan, természetesen nem 120 évet, ahogy egyesek mondják, hanem összesen 120 évről volt szó. Elolvashatjátok magatoknak, de nem érdekes. Egy év már nem számít, a lényeg az, hogy Isten kiáll az ő szavai mellett. És nekünk van hitünk abban, hogyha valóban megtesszük, amit az ő szavai mondanak, ami ott írva áll, akkor nem tehet mást, mint hogy meghallgasson bennünket. Mint Illés esetében is. Ő is elmondhatta, Uram, mindezt a te szavad vagy parancsod szerint cselekedtem vagy végeztem el. Most pedig hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy ez a nép felismerje, hogy te, Uram, vagy az igaz Isten, és hogy te magad fordítottad megtérésre a szívüket. A megtérés nem prédikálással történt, hanem egy isteni beavatkozással. Isten hatalmának a kinyilatkoztatásával, láthatóan, kézzelfoghatóan, hallhatóan minden megvolt. Hányszor fogalmaztuk meg imáinkban, Uram, nyilatkoztasd ki magad úgy, hogy hallható, látható és érezhető legyen. Hogy beteljesedjen az, ami a János levelében is meg van írva, ami kezdettől fogva volt, amit láttunk, hallottunk és átéltünk, amit a kezeink az élet ígéből megragadtak, azt hirdetjük nektek. Következetesen tehát nem csak a prédikáció, hanem Isten visszaigazolása az ő ígéjének, és pedig azok között, akik befogadták az ígét. És ennek a hitnek mind jobban kell növekednie bennünk. Ez minden körülményektől független. Például, ha valaki nem érzi jól magát, az semmit sem változtat Isten és az ő szaván, vagy azon, amit megígért és megfogadott. Ez a legszebb dolog, hogy Isten mindenek felett áll. Képzeljétek csak el, ha ő úgy időjárásszerűen viselkedne velünk, és ki lenne téve a mi ingadozásainknak. Ugyan mit jelentene ez a végén? Nem, Isten mindenek fölött magasztos. Ennek ellenére számításba vette a mi hullámvölgyeinket, és őrködik az ő szava fölött, hogy beteljesítse azt. Erre fel így és így szólt Akábhoz, menj fel, egyél és igyál, mert már is hallom az eső zúgását vagy morajlását. Ő tisztában volt azzal, hogy amikor ez az erőpróbra, amikor ez az isteni visszaigazolás bekövetkezik, az lesz akkor Isten meglátogatásának időpontja. Istennek vannak időpontjai, nekünk nincsenek, de Istennek vannak. Számunkra olyan az idő, mint az ő számára az örökké valóság, olyan számunkra az idő. Mégis úgy van, hogy az időszámításon belül eltervezett bizonyos üdvtörténeti jelentőségű dolgokat, amelyek mind úgy zajlanak le, és akkor történnek meg, amikor ő elhatározta őket. A továbbiakban ez van írva. Már most miközben Akháb felment enni és inni, így is felment a Kármel-hegy csúcsára, és mélyen összegörnyedt a földre. Úgy annyira, hogy az arcát a térdei között tartotta. Ez pedig ráadásul, eme hatalmas élmény ellenére, sem nem emelte fel az orrát, se nem újongott égbe kiáltóan örömében, hanem a lába közzé szorította a fejét, és imádkozik Istenhez. Ez az Istentől való függés, ez az Istenbe vetett bízalom mindannyiunkat érint, megcéloz. Nem létezik Istennek egy olyan embere, akinek valaha is oka lenne arra, hogy felemelje az órát, és azt higgye, hogy minden megoldódik magától. Itt és most azt mondom, az imára adott óriási válasz után, ama nagy élmény után, a rendkívüli visszaigazolás után, miután az ellenség kardélre lettek hányva, ez az ember felmegy a hegyre, összesugorodik, a fejét a térdei közzé szorítja, és imádkozik az ő Istenéhez. Micsoda elkötelezettség, micsoda megszentelődés a mindenható Isten előtt. Isten előtt semmi sem lehet magától értetődő. Az Úr azt szeretné, ha kérnénk tőle, hogy megtegye a szükséges lépéseket, hiszen a kéréseket előre a szívünkbe helyezi, hogy mi előhozzuk neki, ő pedig meghallgathasson minket, és megadhassa, amit kérünk tőle. De csak akkor, ha előzőleg ő helyezi ezt a szívünkbe. Nem egy kívánságlistáról van szó, amire számtalan dolgot felírunk, hanem egy dolgot, amit ő szeretne megtenni, azt a szívünk behelyezi, mi pedig imádságba előhozzuk neki, és akkor meghallgat minket. Akkor megparancsolta az ő szolgájának, mász fel magasabbra, fürkészd a tengert. Az fel is ment, fürkészett, és jelentette, nincs semmi látnivaló. Szép dolog. Menj fel oda, és figyelj, fürkészd az eget. Ő pedig visszajön, és azt mondja, semmi sem történik. Nincs mit látni, egyáltalán semmit. Erről azt válaszolta, menj még egyszer. Nem adta fel. És így ment ez oda-vissza, ahogy itt írva áll, és nézett, fürkészett, és jelentette, hogy nincs semmi látnivaló. És ez így ment tovább hétszer. Vajon mikor adnánk mi fel egy bizonyos ponton a kettő között? De ő tudta, itt meghallgatott Isten, válaszolt és visszaigazolást adott. És ugyanaz az Isten újra meghallgat, újra meg fog hallgatni, válaszolni fog és visszaigazol, hogy mikor, az csak rajta múlik. És az van tovább írva, de a hetedik alkalommal azt jelentette, éppen most emelkedik fel a tengerből egy tenyér nagyságú felhő. És az történt, hogy egy szempillantás alatt előbukkant egy felhő, és zuhogott az eső. Egyáltalán nem tartott sokáig. Így lesz ez a napok végén is. Minden különösebb feltűnés, bejelentés nélkül hirtelen egy tenyér nagyságú felhő. A lényeg az, hogy annak a tenyere legyen, aki mindent a kezében tart. Úgy a tenger, mint a száraz földet, akinek minden a kezében van, és aki szemmel tartja, hogy megáldja az ő népét, és kegyelmesen meglátogassa azt. Kivel tartott Isten ítéletet? A Baál papjaival. Mindazokkal, akik nem tartoztak ő hozzá, viszont azok, akik az ő oldalán álltak, kegyelmet találtak ő előtte. Számukra véget ért a szárazság. Milyen gyakran kívánjuk és énekeljük, a kegyelem cseppjei hullnak, küldd el az áradatokat, ó Istenem. De előbb valahol fel kell emelkednie egy felhőnek. Mégis úgy van, hogy valaminek előbb be kell következnie. Amíg mély kék az ég, addig nem történik semmi. Várakozzunk csak, bízunk az Úrban, maradjunk hűségesek ő hozzá, amíg Isten órája nem üt. Nincs a várakozásnál rosszabb dolog azonban. Ez néha a végsőkig próbára teszi a türelmünket. És mégis csendesen azt mondja a szívünkben, várj csak, mert biztosan bekövetkezik. Ahogyan az egyik kisebb prófétákban van megírva, noha a dolog rendkívüli, mégis a kisebb prófétáknál áll írva, ha elhúzódik, vagy várat magára az ígéret, úgy ne tágíts, tarts ki mellette, mert biztosan be fog következni. És így van ez ebben az időben is. Én igenis örülnék, ha mindezek a dolgok olyan szépen egy egymás utániságban bekövetkeznének. Miután Isten oltára fel lett állítva, a 12 kő, Izrael 12 törzsének megfelelően, miután a 12 apostol tanítása ismét szépen fel lett állítva, fel lett sorakoztatva, és miután minden visszakerült a megfelelő helyére, és mi az Úr szava szerint tesszük a dolgainkat, feltekintünk ő rá, imádkozunk, és azt mondjuk, hallgass meg, Uram, hogy ez a nép felismerje, és megtudja, hogy Te vagy az igaz Isten, és hogy Te magad indítottad megtérésre a szívüket. Ez aztán az isteni megtérés. nem mintha egy ember meg tudná ezt tenni, hanem Isten. És ebben rejlik minden bizalmunk, hogy ő szóval és tettel megtérésre tudja bírni az embereket. És én hiszem, hogy mindannyian sóvárgunk az Istennel való olyan élmény után, ami átformálja az egész életünket, ami újjá tesz bennünket, ami Isten embereivé tesz minket, akikben beteljesedhet az ő ígéje. Mielőtt megtapasztalhatnánk ezeket a nagyszerű dolgokat, amelyek még csak ezután következnek, először is ott kell lennünk, ahol Isten szeretné, hogy legyünk, vagy álljunk. Ezt látjuk itt Illés próféta esetében. Ő annyira biztos volt a dolgában, hogy nem csak a köveket, a fát és mindent egymásra halmozott, hanem kiadta a parancsot, és azt mondta, töltsétek meg a korsókat vízzel, és öntsétek erősen mind a fára. És ha jól tudom, a Szentírás még azt is mondja, hogy a körülötte ásott árok is megtelt vízzel úgy, hogy senki sem tudott gyufát tartani a vízhez. Minden keresztül kasul vizes volt. És az Úr válaszolt. És mindenki meg volt győződve. A Baál papjai mindent másképp csináltak volna. Valahova elrejtették volna a gyújtó zsinór, gyufát is hozott volna valaki elrejtve, és létrehozták volna valahogy a tüzet. De nem így Isten prófétája. Ez egy szürreális dolog volt. Minden, amit Isten tesz, annyira szürreális, és szinte lehetetlenné van téve, hogy szinte meg sem történhet. És akkor megtörténik, mert Isten szándékában áll. És ő egyáltalán nem félt. Felfigyeltetek rá? És egyáltalán nem segített Istennek, annál inkább megnehezítette Isten dolgát, nem igaz? Minden teljesen eláztatott és megnehezített, ezzel pedig bonyodalmassá tette a tűznek a dolgát. Egyáltalán nem emberi módon. Így a csoda és a megerősítés annál nagyobb volt. Milyen jelenségről van itt szó? Az van itt írva, erre felhalmozta a fahasábokat, feldarabolta a bikát, és ráhelyezte a farakásra. Majd így szólt, töltsétek meg a korsókat vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára. Aztán megparancsolta, ismételjetek ezt meg újra. Így újra megismételtek, aztán megparancsolt, tegyétek ezt meg harmadszor is. Így hát harmadszor is megtették. Úgy, hogy a víz körbe folyt az oltár körül, és még az árkot is megtöltötte vízzel, megtöltette vízzel. Minden teljesen vizes volt, körös körül egy árok vízzel megtelten, és hirtelen tűz száll le az égből. Így Isten megadta visszaigazolást. Milyen dicsőséges dolog, milyen csodálatos. Az emberek tanúi lehettek annak, ahogyan eléggé megnehezítette Istennek a dolgot, hogy felégesse az áldozatot. Csak hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Tudjátok-e, hogy nekünk egyáltalán nem kell sokat segítenünk Istennek? A mi feladatunk csak az, hogy higgyünk, és megtegyük, amit ő parancsol. Majd aztán korlátlanul bízni benne, és mélyen meg legyünk győződve afelől, hogy a mi Istenünk minnek minden hatalma megvan úgy a mennyben, mint a földön. És minél bonyolultabb a dolog, annál jobban megdicsül Isten, amikor megtörténik. Hányszor elgondolkodtunk már ezen, amikor Márta és Mária szorongásban volt, mert Lázár meghalt, sőt, egyikük még így szólt hozzá, Uram, ha te itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De így kellett történnie. Nem csak egy beteg ember kellett meggyógyuljon, hanem egy halott is fel kellett támadjon a halálból. Annál nagyobb volt a csoda, amit az Úr véghez vitt. Szeretteim, ne hátráljunk meg kicsinyhitően, ne nyissunk ajtót a hitetlenségnek, hanem éljünk csendes bízalommal a mi Istenünk iránt, és legyünk meggyőződve arról, hogy ő minden szavát és ígéretét a megfelelő időben beteljesíti. Még akkor is, ha időközben várnunk kell, és ha a szárasság annyira elhatalmasodik, hogy azt mondjuk, szeretteim, jobb lenne, ha mindannyian otthon maradnánk. A szárasság az összejövetelekben súlyos, tényleg. És mert mi nem készítünk mesterséges esőt, nem esőztetjük az embereket, hanem várjuk, amíg Isten megteszi. Én magam gondosan vigyázni fogok, hogy ne gyújtsak sehol idegen tüzet, és ne kezdjek el semmit magamtól. Hiszen mi Isten országában vagyunk, Istentől függünk, és neki megvannak a módja és eszközé, hogy véghez vigye mindazt, ami neki tetszik. És ha ő úgy akarja, akkor nekünk megfelelne, ha teljes mértékben részesülnénk belőle. Az ő gyalázatát már meglehetősen elszenvedtük, hordoztuk, miért ne élvezhetnénk azt is most, amit még ezután fog megtenni. Mégis teljes szívemből elhiszem, hogy örülni fogunk annak, amit Isten az ő ígéje szerint tesz. Ne gondoljátok, hogy valaki más fogja kimondani az utolsó szót. Ő az első, és ő az utolsó. És ő mindent dicsőségesen véghez fog vinni. Ha kitekintünk egyszer, és még nem látunk semmit, az még messziről sem azt jelenti, hogy nem jön el. Azt jelenti, hogy közeledik az ideje, ha nem is jön már is, de eljön. Ha másodszor is kitekintünk, és még mindig nem látunk semmit, az még mindig nem azt jelenti, hogy nem jön el, csak azt jelenti, hogy még nem érkezett a láthatára. De egyszer a hetedik alkalom lesz. És miért ne lehetne elhinni, hogy Isten ezt kegyelemből meg fogja tenni? A hetedik gyülekezeti korszakban. A végén, amikor már esedékes lesz az erőpróba, és Isten oltára felépült, és minden rendesen elrendeződött rajta, és mi tényleg elébe járulhatunk, nem kiabálással, mint a Baál papjai, nem ide-oda hadonászással, véresre sebezve magunkat, hanem egyszerűen csak beszélünk Istennel, aki meghallgat, és aki válaszolni szeretne. Ezt hisszük ma este. És ő meg fogja tenni kegyelemből. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Mennyei Atyánk, együtt megköszönjük neked szívünkből a te drága és szent ígédet. Ezek mind a te isteni hatalmad élő tanúság tételei. Nyilvánvaló, neked mindig is voltak embereid, akiket elhívtál, akik által munkálkodtál, akiket felhasználtál, hogy visszaigazolt a te szavadat. Ó, Uram, nem rólunk van szó, hanem te rólad és arról, hogy a te szavad tiszteletben legyen tartva és megerősítésre kerüljön. Szeretet, Uram, te egy hűséges Isten vagy. Te megajándékoztál bennünket egy csodálatos ígeüzenettel, hiszen hasonló helyzetben vagyunk, mint így és napjaiban. Részesültünk egy prófétai üzenetben, mielőtt az Úr napja beköszöntene. Ó, nagy Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy hitben hozzájáruljunk, hogy az oltár valóban úgy álljon, ahogy te akarod. Ó, Uram, te meg fogsz ajándékozni mindennel az erőpróba, a megerősítés, a visszaigazolás, te válaszolni fogsz, és akkor nem lesz nehéz számunkra meghallani az utolsó eső zúgását, a késő eső zúgását, vagy morajlását. Az élő hit meg lesz, még ha még nem is látjuk, mert megígérted, ahogy Jézusnak is megígérted akkor, aki valóban elmondhatta, ha csak az én szavamra, mert előzőleg az ő szájába helyezte a te szavadat. Hogy Pál apostol is elmondhatta az én evangéliumom szerint. Uram, a te evangéliumot az ő evangéliumává vált, a te hatalmat az ő hatalmává, a te életed az ő életévé. Uram, legyen, hogy ez így mindannyiunkkal is megtörténjen. Ó, köszönjük neked minden gyengeségünkben és szegénységünkben, és magasztaljuk a te véred, a te ékét és a te szent szellemed erejét. Áld meg mindazokat, akik a te közben járásodra ajánlották magukat, mindazokat, akik betegen fekszenek valahol. Áld meg fogtestvérnőt, áld meg mindenkit, hűséges Uram, aki feltekinte hozzád, aki hozzád kiállt. És engedd, hogy a te ékét megerősítése hamarosan hatalmas módon bekövetkezzen. Egy egész különös módon a tied legyen a dicsőség és a tisztelet, a köszönet mindörökkön örökké. Amen.